Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A Hunren Elte MTM integratív ökológiai kutatócsoport kutatói egy új viselkedés ökológiai és ökotoxikológiai szempontokat ötvöző vizsgálatban azt találták, hogy a mikroműanyagok hosszabb távú jelenléte hatása van a talajban élő ászkarákok viselkedésére. Kiderült, ezek az állatok kockázatvállalóbbá válnak, ha mikroműanyag kerül a szervezetükbe. Itt van velünk Horváth Gergely, a Hunren Staki tudományos munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mit jelent az, hogy kockázatvállalóbbá válnak?
Akkor kicsit beszélnék ezekről az állatokról. Tehát ezekről az állatokról azt kell tudni, hogy ők rákok, szárazföldi rákok, és talajban, talajfelszínen, nedves környezetben, tehát kidőlt fatörzsek, kövek alatt élnek. Nekik van egy olyan nagyon jellemző viselkedésük, amit a ragadozói ellen vetnek be, hogy összegömbbe jönnek. Ezt ugye lehet ismerni a tatukról, szobzoskákról, hogyha valaki ezeket az állatokat ismeri, akkor tudja, hogy ezek is hasonlóan viselkednek. És a kockázatvállalást ebben az értelemben ezeknél az állatoknál úgy lehet definiálni, hogy mennyi ideig gömbölyödik össze az állat. Ilyen összegömbölyödött állapotban ezek az állatok azért nagyjából vérve vannak bizonyos ragadozókkal szemben. A páncéljuk megvédi őket ilyenkor, nem lehet hozzáférni, vagy csak nagyon nehezen a lágyabb hasi oldalukhoz. Tehát minél tovább vannak ilyen összegömbölyödött állapotban, azt tudjuk mondani, hogy ők akkor kevésbé kockázatvállalóak, és amikor már felhagynak ezzel a viselkedéssel, kigömbölyödnek, akkor ők már kockázatvállaló viselkedésre térnek át. Tehát így lehet jellemezni ezeknél az állatoknál azt, hogy mi is a kockázatvállalás.
Miből derül ki, hogy az ászkarákokban van mikroműanyag, vagy nincsen?
Hát most ez egy nagyon egyszerű választ fogok erre adni. Onnan lehet tudni, hogy az állatokban volt mikroműanyag, hogy mi adtunk nekik mikroműanyagot. Tehát gyakorlatilag azokat az állatokat, amikkel mi dolgoztunk, azokat két külön kezelésnek vetettük alá. Az egyik csoport nem kapott mikroműanyagot a táplálékkal, a másik csoport pedig kapott mikroműanyagot a táplálékkal. Mi tudjuk, hogy gyakorlatilag ez az egyedüli különbség volt a két csoport között, tehát innen tudjuk azt mondani, hogy a viselkedésbeli különbséget az nagy valószínűséggel a mikroműanyag okozta, mivel egyéb különbség nem volt a tartási körülmények között. Arra még azért reflektálnék, hogy mi történik a mikroműanyaggal az állatokban. Ezt igazániból nem nagyon tudjuk. Valószínűsíthető, illetve feltételezhető, hogy a mikroműanyag azért feldúsul bennük, legalábbis a bélrendszerükben egy ideig megtalálható lesz. Annak a valószínűsége, hogy ezek a mikroműanyag részecskék átlépnek a bélfalon, és esetleg a szöveteikben is jelen vannak, annak valószínűleg eddigi tudományos eredmények alapján kicsi a valószínűsége, nem kizárható. Ebből a tekintetből még további vizsgálatok szükségesek.
Néhány dolgot szeretném, hogyha definiálna, mert a megértéséhez, pláne a laikusok számára azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Kezdjük azzal, hogy mik azok a mikroműanyagok.
A nevükben is benne van, hogy ezek nagyon kicsi műanyag részecskék. Alapvetően mondhatni, vita van abban, hogy milyen mérettartományba tartozó műanyag részecskéket hívunk mikroműanyagnak. Van, aki azt mondja, hogy 5 mm alatti műanyag részecskék számítanak mikroműanyagnak. Mi egy újfajta rendszerezést alkalmaztunk, ez azt mondja, hogy az 1 mm és az 1 mikrométer közé eső mérettartományú műanyag részecskék a mikroműanyagok. Az 1 mm-t azt mindenki el tudja képzelni szerintem. A mikrométer az igazániból a méternek a milliomod része, milliméternek az ezred része, tehát ezek már tényleg nagyon kicsi műanyag részecskék, viszont van ezeknél is kisebb, tehát 1 mikrométer alatti műanyag részecskék is vannak, ezeket már nanoműanyagoknak nevezzük.
A tájékoztatójukból idézek. A közönséges gömbászkák fontos szerepet játszanak a talajban az elhalt növényi anyagok lebontása révén. Ezek az apró állatok veszély esetén összegömbölyödnek. Az összegömbölyödött, mozdulatlan ászkák lágy hasi részéhez a kisebb ragadozók nem férnek hozzá, a nagyobbak pedig könnyen szem elől téveszedik őket ebben az állapotban, hangsúlyozza Horváth Gergely, vagyis ön. Milyen veszélyek hatására gömbbe jönnek össze? Most nem csak a mikroműanyagokat kérdezem.
Ugye, ahogy említettem is, az összegömbölyödő viselkedés, ez elsősorban a ragadozók elleni viselkedés, tehát az állatok ezzel próbálják védeni a lágy hasi részüket a kisebb rovar vagy ízeltlábú ragadozóikkal szemben, illetve hát nem csak rovarok ízeltlábúan fogyasztják ezeket az állatokat, hanem kisebb gerincesek is, gyíkok, madarak, esetleg emlősök is. Ebben az összegömbölyödött állapotban az állatok teljesen mozdulatlanok, és ilyenkor egy olyan gerinces ragadozó, amelyik pontosan arra megy rá, hogy mozgó példát szedjen össze, ez nagyobb eséllyel fogja őket figyelmen kívül hagyni. Ezen a kívül, a ragadozó elleni stratégián kívül ennek az összegömbölyödésnek van egy másodlagos szerepe is. Ahogy mondtam, ezek az állatok azért eléggé párás környezetben szeretnek előfordulni, tehát nagyon érzékenyek a vízvesztésre, és ezzel az összegömbölyödéssel a vizet is vissza tudják tartani, tehát kevésbé száradnak ki.
Megint idéznék egyet a tájékoztatójukból, amiket elküldtek nekem. A kutatók korábban már kimutatták, hogy egyedi különbségek vannak az összegömbölyödés időtartamában, a hamarabb kigömbölyödő ászkák kockázatvállalóbbnak számítanak. Most viszont azt tapasztalták, hogy azok az ászkarákok, amelyek táplálékukkal együtt mikroműanyagokat, konkrétan apró polisztirol golyókat is fogyasztottak, ezt adták nekik, ugye, polisztirol golyókat.
Így van.
Gyorsabban feladták a gömbszerű védekező pószt, vagyis kevésbé óvatosak, mint azok a társaik, akik nem találkoztak mikroműanyaggal. Mi következik ebből?
Talán kicsit azt járjuk körbe, hogy mit jelent ez, hogy egyedi eltéréseket találtunk a kockázatvállalásban, tehát ennek az összegömbölyödésnek az idejében. Nagyon sokáig még a kutatók is úgy vélték, hogy az állati viselkedést elég népesség, populáció szinten vizsgálni, mert minden körülmények között minden egyed ugyanúgy fog viselkedni, amit ez a körülmény megkíván. Tehát, hogyha egy kockázatos környezetben vagy kockázatos körülménnyel néznek szembe, akkor mindenki ugyanúgy kockázatkerülő lesz, hogyha úgymond minden jó nekik, akkor esetleg mindenki kockázatvállaló is lehet. Az elmúlt 20 évben kiderült, illetve már korábban is lehetett látni, ezért elég nagy egyedi különbségek is lehetnek egy népességen belül, például a kockázatvállaló viselkedésben, de gyakorlatilag minden viselkedésre igaz ez. Nagyon sokáig ezeket az egyedi különbségeket, ezeket random zajnak vagy mérési hibának tekintették, de nem olyan régen az ezredforduló után kiderült, illetve elfogadottá vált, hogy ezek az egyedi különbségek, ezek ökológiailag és evolúciósan is értelmezhető különbségek, tehát úgymond egyedi stratégiának tekinthetők. Vannak állatok, akik kockázatvállalásnál maradva mindig kockázatvállalók lesznek, még akkor is, amikor ez nem feltétlenül előnyös számukra, és vannak olyan állatok, akik kockázatkerülőbbek, még akkor is, amikor mondjuk a kockázatkerülés nem annyira előnyös. Ugye a viselkedésről tudni kell azt, hogy ez egy olyan jelleg, aminek azért van genetikai háttere, tehát a gének is meghatározzák, viszont a géneken kívül a környezeti faktorok is nagyon nagy szereppel bírnak abban, hogy éppen milyen viselkedést mutatunk, akár csak mi emberek vagy az állatok milyen viselkedést mutatnak, és mi éppen azt szeretnénk vizsgálni, hogy ilyen környezeti különbségek azok mennyire befolyásolják ezeket az egyedi eltéréseket. És ebben a kontextusban a mikroműanyag, mint egy nagyon fontos, jelenleg intenzíven kutatott környezeti stresszor, az pont ilyen.
Az, hogy az ászkarákok óvatlanabbak lesznek a mikroműanyag hatására, nyilvánvalóan negatív viselkedés?
Valószínűsíthetően negatív viselkedés, hiszen ahogy mondtam is, ez az összegömbölyödés, ez egy ragadozó elleni, egy ragadozó elkerülő viselkedés. Az, hogy a mikroműanyag úgy tűnik, hogy kockázatvállalóbbá teszi az ászkákat, ez azt is jelenti, hogy esetleg ez a ragadozó elleni viselkedés, ez, hogy is mondjam, nem fejeződik ki megfelelően. Tehát egy mikroműanyaggal szennyezett környezetben lehet, hogyha jelen vannak a ragadozók, akkor ezek az állatok esetleg hátrányt szenvednek emiatt a kockázatvállaló viselkedésük miatt.
Megint idéznék ebből a tájékoztatóból, illetve ez a tanulmánynak egy leírata. A közvetlen élettani vagy viselkedési hatások mellett a közvetett hatásokat csak most kezdjük felmérni, Emeriki Herceg Dávid a kutatócsoport vezetője. Elképzelhető, hogy a mikroműanyag részecskék felületén a különböző kemikáliák mellett aktív, fertőzőképes kórokozókat is szállíthatnak. Vagyis lehet, hogy nem is a mikroműanyag hatására válnak kockázatvállalóbbakká, hanem a különböző kemikáliák hatására?
Ez is elképzelhető. Tehát ugye a mikroműanyagoknak a negatív hatásait azért, ahogy mondtam is, eléggé intenzíven kutatják manapság. Főleg ugye az emberi szervezetre kifejtett hatását vizsgálják, de állatokból is azért vannak eredmények. És azt el lehet mondani, hogy a mikroműanyagok elsődlegesen, tehát negatív hatásukat tekintve a sejtekre hathatnak, illetve a hormonrendszert is befolyásolhatják. És nagyon sokszor nem feltétlenül az vált ki negatív hatást, hogy a mikroműanyag részecske az irritálja a szervezetet, hanem olyan tennyező anyagok, mérgező anyagok szabadulnak fel ezekből a részecskékből, vagy esetleg kötődnek meg ezeken a részecskéken, például nehéz fémek is akár, de ahogy ön is említette, lehet, hogy, és ezt eléggé intenzíven vizsgálják, illetve vizsgáljuk manapság, kórokozók is, amik okozzák a problémát, nem pedig maga a műanyag. Ebben a tekintetben azért még nagyon sok a kérdőjel, tehát ahogy mondtam is, intenzív kutatás alatt áll a terület. Lehetőségként ott van persze, de biztosat mondani erről még nem tudunk.
Milyen más állatok, ilyen hasonló nagyságú állatok szervezetében is található mikroműanyag? Nem csak az ászkarákokra gondolok, hanem esetleg fele tudja, milyen más állatok.
Vannak hasonló nagyságú állatok is. Elsődlegesen az állati mikroműanyag kutatások azok vízi élőlényeket használtak, mivel a vízi környezet, a vízi ökoszisztémák azok elsődlegesen veszélyeztettek a műanyag szennyezéssel. Halakban vizsgálták nagyon sokat a bélben felszaporodó mikroműanyag mennyiséget, de ahogy említettem is, tehát ezek a mikroműanyag részecskék azért mikrométeres nagyságban, tehát milliméter ezret részében is mozoghatnak, illetve ennél kisebbek is lehetnek már a nanoműanyagok. Tehát ebben a mérettartományban már gerinctelenek is meg tudják őket emészteni, illetve bekerülhetnek gerinctelenek emésztőrendszerébe is. Ászkákon kívül rákokból, tehát ezekből a klasszikus ollóval rendelkező tízlábú rákokból vannak ismereteink arról, hogy a mikroműanyag problémákat okozhat, illetve bekerülhet az állatok szervezetébe, és ászkákat is egyébként nem ezt a fajt, amit mi vizsgálunk, hanem más ászkarákfajokat is vizsgáltak már ebből a szempontból, és tudjuk azt, hogy az ő szervezetükben is megtalálható.
Lehet-e tudni azt, hogy az emberi szervezet hogyan reagál a mikroműanyagokra?
Ahogy említettem, többféleképpen, tehát az mindenképpen el kell mondani, és ez riasztó tény lehet nagyon sokaknak talán, hogy benne vannak ezek a mikroműanyagok az emberi szervezetben, ezt most már tényleg kijelenthetjük. Az emésztőrendszerből mutatták ki őket, illetve vérrendszerből is. Nagyon sokféle problémát okozhatnak, és itt a feltételes mód az mindenképpen indokolt, mert azért elég sok kérdőjel van még ezen a téren, de például egy olyat tudok mondani, hogy tehát vérrögökből mutattak ki mikroműanyag részecskéket, tehát valószínűleg hozzájárulhatnak ezek a mikroműanyag részecskék a vérrög képződéshez, és elében trombózist is okozhatnak akár, illetve nem azt mondom, hogy okozhatnak, mert nem ők fogják, vagy nem ezek fogják a trombózist okozni, de hozzájárulhatnak mindenképpen a vérrög képződéshez.
Az Euronews-on van egy, nem is reklám, egy bejátszás, egy lány felhívja a figyelmet többek között a mikroműanyagokra, illetve a műanyag szemetelésre, hogy milyen katasztrófát okoz ez az óceánokban, majd hozzáteszi azt, hogy az ő szervezetében X számú mikroműanyag féleség van, ami hát nem biztos, hogy túl egészséges a számára, és pont ez a kérdésem, hogy lehet, hogy az ember is kockázatvállalóbbá válik a mikroműanyag hatására?
A mi kutatásunk alapján ezt azért nem jelenthetem ki teljes messzélességgel. Azt tudni kell, hogy minden kutatás, illetve minden eredmény a saját kutatási kontextusában értelmezhető. Ez a mi első kísérletünk volt ezzel a fajjal mikroműanyag tekintetében, tehát még azt sem merem kijelenteni, illetve nem jelenthetem ki, hogy az ászkákat minden körülmények között kockázatvállalóbbá teszi a mikroműanyag. Valószínűleg a mikroműanyagnak a fajtája, a mikroműanyagnak a koncentrációja, illetve a kitettség ideje is számít ebből a szempontból, tehát mindenképpen további kutatásokra van szükség. És az, hogy ez alapján, a mi eredményünk alapján emberre és interpretálhassam ezeket az eredményeket, azt semmiképpen nem tenném, illetve felkérnék mindenkit, hogy ezt ne tegye meg. Elképzelhető, de én legjobb tudásom szerint emberi viselkedés tekintetében mikroműanyag hatást még egyáltalán nem vizsgáltak. Viszont tudni kell azt, hogy valószínűleg az ászkáknál is a már említett élettani folyamatok útján, tehát valamilyen stressz válaszként jön létre ez a viselkedési különbség. Úgyhogy elképzelhető, hogy embernél is előfordulhat ilyen, de mindenképpen vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy ezt kijelenthessük.
Azt ki lehet jelenteni, hogy egyértelműen veszélyt jelent az élő szervezetek számára a mikroműanyag, és ezért valahogy meg kéne akadályozni, hogy ilyen hihetetlen mennyiségbe kerüljön az óceánokba és a tengerekbe, illetve a folyókba, vagy ezt se lehet kijelenteni?
Elég sok tudásunk van azért arról, hogy nem jó, hogy mikroműanyag van bennünk, illetve nem jó, hogy mikroműanyag van gyakorlatilag mindenhol. Tehát ahogy mondtam, a vízi ökoszisztémákban, a mély tengerekben, több ezer méter mélységben, az atmoszférában, tehát a légkörben is ott van, a talajokban ott van. Nem jó, hogy a mikroműanyag ott van. A közvetlen élettani hatásai mellett, és ugye itt megint említenem kell azt, hogy nem is biztos, hogy maga a műanyag a baj, hanem a műanyaghoz kötődő nehézfémek, kórokozók okoznak problémát. Mindenféle ilyen másodlagos vagy indirekt hatása is lehet ennek a mikroműanyagnak. Például talajban kimutatták, hogy a talajnak a szerkezetét is megváltoztatja, mivel sokkal kisebbek általában ezek a műanyag részecskék, mint a talajrészecskék, a talajszemcsék, ezért jobban átjárhatóvá, jobban szellőzővé teszik a talajt, ezáltal a talaj jobban kiszárad, víz visszatartási tulajdonságai megváltoznak. Tehát okoz problémákat a mikroműanyag, nem jó, hogy velünk van, de én azt gondolnám, hogy én legalábbis jelen pillanatban én nem tudnék olyan biztos módszert mondani, hogy meg tudjunk tőle szabadulni rövid távon.
Hogy lehet az, hogy egy természetes, mondjuk emberi szervezet, de akár ez az ászkarák, nem tekinti a mikroműanyagokat ellenségnek?
Hát ebből a szempontból azért azt érdemes megjegyezni, és itt valószínűleg inkább az immunrendszerre kell gondolni, hogy azért a vízeltáblák immunrendszere az jóval egyszerűbb, mint a gerincesek, vagy akár csak az ember immunrendszere. Elképzelhető, hogy valamilyen immunválasz fellép mikroműanyag ellen, főleg, hogyha belép a szövetekbe, de ez az ászkákban, illetve gerinctelenekben, ízelt lábúakban én úgy tartom elképzelhetőnek, hogy gyakorlatilag ott körül tokozódik ez az irritáló mikroműanyag részecske, tehát a szervezet próbálja valahogy elszeparálni ezt a mikroműanyag részecskét, hogy a gerincesekben, illetve emberben hogy zajlik, ha egyáltalán immunválasz mikroműanyag ellen, abban nem mennék bele, nekem ez nem a szakterületem egyáltalán, nem is tudnám most így hirtelen kijelenteni, de elképzelhetőnek tartom, hogy vannak erre kutatások, tanulmányok.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, és remélem, hogy ezzel az interjúval fel tudtuk hívni a figyelmét azoknak, akiknek némi közük van ahhoz, hogy mennyi mikroműanyag kerül a természetes élőhelyünkbe, a vizeinkbe és a ételeinkbe. Horváth Gergely, a Hunrenz Taki tudományos munkatársa volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Utópia.
Az Európai Unió nemrég elfogadott természetvédelmi törvénye értelmében az EU tagállamoknak 2030-ig a törvény által lefedett élőhelyek legalább 30%-át kell helyreállítaniuk. Itt van velünk Magyari Enikő, ökológus, az ELTE TTK professzora, az MTA doktora. Kezicsókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A tájékoztatóban nagyon is adekvát kérdést tesz fel a cikkíró, hogy vajon a Balaton esetében mi lehet a célállapot? Vagyis mihez képest kell helyreállítani a Balatont? Tehát mihez képest kell visszaállítanunk a Balatonnak az élővilágát?
A vizes élőhelyek helyreállításánál használnak olyan módszereket, amik a múltba tekintenek vissza, és ezek a módszerek általában azt célozzák, hogy amikor az emberi hatás már meghatározó tényezővé válik egy vizes élőhelynek az átalakulásában, akkor meg tudják azt mondani, hogy mi volt az a célállapot, vagy mi az az állapot, ami az emberi hatás előtt jellemezte azt a vizes élőhelyet. Tehát általában, amikor a vizes élőhelyeknek a helyreállításáról beszélünk, akkor ez az az állapot, ameddig megpróbálnak visszanyúlni. Ugye sok esetben előfordulhat az, hogy ez akár biológiai, kémiai monitorozással meghatározható ez a célállapot, de például a Balaton esetében a mi kutatásaink is azt mutatják, hogy annál jóval messzebbre kell időben visszanyúljunk, mintsem, hogy ökológiai, kémiai vízminőség monitorozással a megfelelő célállapotot meghatározhassuk.
Milyen korábbi, milyen régebbi időkre kell visszamenni? Tehát mi az a korábbi állapot, amit...
Na ez egy nagyon fontos kérdés, ez víztestenként ugye változik, és ez a vízkeret irányelvben nagyon sok európai élőhelyen, folyóvizekben is, állóvizekben is vizsgált kérdés volt. Nagyon gyakran az ipari forradalom előtti állapot, tehát 1850 előtti állapotot jelölnek meg, de minden attól függ, hogy azt a vizes élőhelyet mikor kezdték el igazán átalakítani. Mondok néhány példát, a hegyi tavak esetében beszélhetünk például a középkorban nagyon intenzív legeltető állattartásról, ami azoknak a víztesteknek a tápanyagtartalom növekedéséhez vezetett, és ez akár történhet már az 1700-as évek előtt is. De a Balaton esetében elsősorban ugye azt gondoltuk, hogy mielőtt a jelentős beépítettség megkezdődik, és hát hogy a mi vizsgálataink azt mutatták, hogy gyakorlatilag a 1900-as évek legeleje az még egy olyan állapot, ami a célállapotnak megfelel, de 1920 és 1940 közt kezdődött meg a tó vízminőségének a jelentős romlása. Ugye ez a Trianon utáni időszak, amikor
Magyarország elveszített. De ezt honnan tudjuk? Honnan tudjuk, hogy 1920 és 40 között romlott meg a... Tehát vannak vízminták abból az időből?
Ezt az üledékből tudjuk. Ugye a Balatonban minden évben, attól függően, hogy melyik részmedencében vagyunk, van, ahol milliméter vastagságú üledék halmozódik fel, és az üledék rétegek, ahogy egymásra rakódnak, azokat lehet vizsgálni. Ezzel foglalkozik a paleolimnológia tudománya egyébként, és ezeknek az üledék mintáknak a korát, az pedig radiogén izotóp vizsgálatokkal lehet megállapítani. Ilyen időtartományban, amikor az utolsó 200-300 évet vizsgáljuk, itt elsősorban az ólom 210-es izotópja, és a bal sorba tartozó bomlás termékek, amiből következtetni lehet az üledék korára, illetve a cézium izotóp, ami az atom kísérleti atomrobbantásoknál, vagy ugye az atombomba bevetésekor, vagy a Csernobili atomerőműnek a balesetekor kerül a légkörbe nagyon mennyiségbe, ezek mind-mind megőrződnek az üledékbe, és úgy mondjuk őket, hogy marker horizontokat jelentenek. Tehát ebből áll elő, amikor egy üledék oszlopot vizsgálunk meg a tóból, hogy annak az üledék oszlopnak melyik milliméterre, centiméterre milyen korú.
Az üledék oszlopnak a segítségével tudta az éghajlatváltozás nemzeti labor is megállapítani a törökkori Balatonnak a meghatározó elemeit, amelynek egyébként ön a vezetője ennek az éghajlatváltozás nemzeti labornak.
Hát nem a teljes nemzeti labornak vagyok én a vezetője, hanem ennek a nemzeti labornak, amely egyébként a Pannon Egyetem által vezetett, és az ELT-nek van több alprojektje ebben. ebben van egy olyan alprojekt, amit vezetek, ez kifejezetten ennek az utolsó 500 évnek a éghajlatváltozásával és az emberi hatással foglalkozik, úgyhogy ennek keretében végeztük ezt a kutatást.
És milyen volt a Balaton élővilága a török időkben?
A török időkben, ugye mi a Szemesi medencéről, ez a publikáció most a Szemesi medencéről számol be, és azt kell tudni, hogy mi ebben a tanulmányban az árvaszúnyog fauna változásaira koncentráltunk, ezen kívül az üledéknek a kémiai vizsgálatával és a pollenek vizsgálatával következtetéseket vontunk le a vizes élőhely változására, a vizes környezet változására és a szárazföldi növénytakaró változására. És ezeknek a, mi úgy hívjuk őket, hogy proxik, proxy módszerekkel közelítjük azt, hogy milyen volt a múlt élővilága, éghajlata, hogyan hatott az ember, abból arra lehetett következtetni, hogy a Szemesi medencében a mainál egy magasabb vízszint volt, és közepes tápanyagtartalmú, alacsony közepes tápanyagtartalmú, ezt úgy mondjuk latin eredetű szóval, hogy oligomezotróf környezet jellemezte a Szemesi medencét, amiben egy rendkívül gazdag, 18-20 fajból álló árvaszúnyog közösség volt kimutatható, és ennek volt egy meghatározó tagja, úgy hívják őt, hogy Stempellina, magyar neve nincs ennek az árvaszúnyog taxonnak, ami kifejezetten a meleg és alacsony vagy enyhén közepes tápanyagtartalmú vizeket kedvelő faj volt. És ez az árvaszúnyog közösség jellemezte a török korban a medencét, és a török kor után azt tapasztaltuk, hogy valamilyen mértékben csökkent a tónak a vízszintje. Érdekes egyébként, hogy a Balaton esetében ez az üledék kalcium és magnézium arányában változásokat jelent. Ugye a Balatonban úgy mondják ezt, hogy biológiai eredetű, tehát biogén karbonát csapódik ki, amikor magas a szén-dioxid tartalom a tóban, és ez a karbonát tartalomban a magnézium aránya akkor magasabb, amikor alacsonyabb a tóvízszintje, magasabb a párolgása. És ez következett be gyakorlatilag, ez nagyon szépen lenyomozható az üledékben a törökkor utáni 1740 körüli vízszint csökkenés, és egy olyan állapot jellemezte a tavat, amiben voltak magasabb nyári vízszintek és alacsonyabb nyári vízszintek, ez a kálcium-magnézium aránynak a fluktuációjához vezetett. És ebben történik meg, ugye először a vízszabályozások által egy változás, majd pedig amikor a tónak a partját beépítik, és hát akkor tudjuk, hogy még nincs csatornázottság, így a tápanyag, vagy ezek a szennyvizek mind bejönnek a tóba, akkor az 1925-40 közötti időszakban egy nagyon erős tápanyag növekedés, ezt eutrofizációnak is nevezhetjük, illetve ekkor azt is tapasztaljuk, hogy az építési munkálatok következtében nagyon nagy mennyiségű szervetlen, erodált, behordódott anyag kerül, figyelhető még a tó közepén is meg, ami ugye felborítja ezt a kálcium-magnézium egyensúlyt, tehát ahelyett, hogy egy biogén karbonátos üledék ülepednek ki, egy magas szilikát tartalmú üledék jelenik meg, ami általában az erózióhoz köthető, és ekkor úgy átalakul a tónak az árvaszúnyog faunája, hogy utána már soha nem tér vissza ehhez a természetes állapothoz.
Egyáltalán mióta létezik a Balaton, mint tó?
A Balaton kialakulása az 16-17 ezer év között következik be. A mai tudásunk szerint egy tektonikus völgyben alakul ki, amelyben korábban folyóvízi állapot volt, és úgy kell elképzeljük, hogy a víz, ez a jégkorszaknak az utolsó elegesedésnek a leghidegebb fázisa utáni időszak, de amikor már elkezdődik a sarki jégtakarónak is a visszahúzódása, de ez egy nagyon lassú folyamat, a Kárpát-medencére pedig az jellemző, hogy ekkor egy vízbőség jelenik meg, ugye az Alpokból is több víz kerül, a Duna vízgyűjtőjén is több víz jön a medencébe, egy fokozatos vízszint emelkedés következik be a Balatonba, de akkor még egy elláposodott, több rész medencéből álló tó, és 11.700 és 10.000 évek között ez a holocén felmelegedés időszaknak a kezdete, úgy szoktuk hívni, egy nagyon jelentős felmelegedés időszak, akkor kezd még van olyan részmedence, ahol nincs víz, állandó vízborítás, egyébként érdekes, hogy a Kesszei medence az, ahol ezt mutathatók ki a koraholoszínbe, és ilyen 10 és 8 ezer év között pedig összefüggő vízszint alakul ki a tóba, de nagyon fontos azt tudjuk, hogy a koraholoszén időszakban, tehát 11.700 és 8.000 év között sokkal alacsonyabb volt a Balaton vízszintje, mint most.
Az mit jelent a sokkal alacsonyabb?
Ezt nem fogom tudni tökéletesen megmondani, de most én például itt Balatonbogláron vagyok, és ugye a déli parton sokan tudják, hogy van egy olyan pontja a Balatonnak, ahol hirtelen nagyon elkezd mélyülni, ilyen árokszerű mélyedés alakul, jelentkezik. Ezek a korábbi partvonalat jelenítik meg, tehát azt kell például itt a déli parton elképzeljük, hogy ez a 8000 év körüli állapot akár egy fél kilométerrel beljebb is lehetett a partvonal, vagy akár egy kilométerrel beljebb is. Érdekes egyébként, ezzel is foglalkozunk, tehát most vizsgáljuk a Szemesi medencének a teljes holocén üledékét is, hogy a Balaton nagyon nehéz kor meghatározás alá vetni. Ugye beszéltünk arról, hogy az üledék tetején ez az ólom-cézium módszer az, amivel korolni lehet. Az üledéknek a mélyebb rétegeiben a radiokarbon módszer az, de mivel az üledéknek nagyon magas a kálcium-karbonát tartalma, és itt a karbonátban is van szén, ahhoz, hogy kor meghatározást tudjunk végezni, nekünk szárazföldi eredetű növényi anyagot kellene datáljunk, és ez nagyon kevés a Balaton üledékében. De egyébként pont ebben a koraholocén üledékben most sikerült olyan mennyiségű száros anyagot kinyerjünk, hogy egy pontos időskálát állítsunk fel. És amikor ön azt kérdezi, hogy hogyan alakul a Balaton vízszintje, azt már az 1970-es, 80-as években is nagyon intenzíven kutatták, és akkor a kronológia pont azért, mert radiokarbon módszeren még nem volt datálható az üledék, az a pollen szelvényeknek a relatív korán alapult, és hát ebben most ezek a radiometrikus korok, az új időskálánk némi változást jelentenek, de ezek olyan ezer éveket jelentenek ezekben a rekonstrukciókban.
Azt olvastam a tájékoztatójukban, hogy a kutatók kiemelten vizsgálták az árvaszonyok faunát, melyek parányi vízben élő lárvái érzékeny jelzői a környezet változásának, közösségeik összetétele átalakul, ha megváltozik például az ajzat szemcse összetétele, ha hirtelen kevesebb oxigén érhető el életterükben, ha hirtelen sok szerves törmelék kerül a tó fenekére, vagy ha a halálomány hirtelen megnő és kifalja a lassan mozgó törmelék evő fajokat. Vagyis az árvaszúnyoglárva a legjobb jelző, amin a legfontosabb változásokat meg lehet vizsgálni?
Hát a tó vízminősége szempontjából valóban ők egy nagyon jó jelzők, és fontos részei az ökoszisztémának. Ugye ők a lárva stádiumukat, ami az életüknek a nagy része, az iszap felszínen töltik el. Vannak köztük ragadozók, amelyek a víztestben mozognak, de többségében szürögető életmódot folytatnak, és az üledék felszínén a törmeléket eszik. És bizony, vannak olyan fajaik, amelyek kifejezetten jól bírják az oxigén hiányos környezetet, a legtöbb faj viszont oxigénben gazdag környezetben tud jól fejlődni. És ezáltal ők részben a tápanyagtartalmat, annak a változásait jelzik a Balatonban, részben pedig az oxigén ellátottságot, és az is nagyon fontos, hogy ugye ők egy táplálékláncnak a részei, tehát hogyha a hal... Hát
ők a táplálék. Ők a táplálék.
Igen, a halak számára ők a táplálék.
Hány hal eszi az árvaszúnyoglárvát? Tehát mennyi fajtának a tápláléka az árvaszúnyoglárva?
Amit én erről el tudok mondani, hogy ezt a Balatoni Limnológiai Intézetben a halas kutatók vizsgálták, és a legfontosabb a keszegfélék számára, a dévérkeszeg az, ami fogyasztja. Fogyasztja egyébként a pontnak a fiatal állománya is, és az angolna is. Aha. Tehát ők a fő táplálékfelvevői, természetesen a parti régióban más halak is, de a mi szempontunkból ők voltak a meghatározóak.
A kutatás érdekes eredménye, ismét idézek a tájékoztatóból, hogy a makrogerinctelen fauna legintenzívebb és visszafordíthatatlan változása az első és a második világháború közötti Trianon utáni gazdasági fellendülés időszakában a tó nagyarányú beépítés és szabadidős hasznosítása során következett be, amit mondott is 1925 és 40 között. De milyen visszafordíthatatlan változások történtek akkor? Mert azt írják, hogy visszafordíthatatlan változás is történt az első és a második
világháború között. Azért mondjuk azt, hogy visszafordíthatatlan a változás, mert sőt, lehet, hogy ez így nem pontos, eddig vissza nem fordult változás következett be. A legfontosabb az, hogy a tónak a meghatározó fauna eleme, ez a Stempelina faj, ez teljesen eltűnt a Szemesi medencéből, és egyébként most vizsgáljuk a többi részmedencét is, és azt látjuk, hogy csak a Keszthelyi medencében maradt meg, és az összes többi medencében sem tért vissza soha többé, és pont erre is irányul a vizsgálat, hogy mi az oka ennek. Én azt tudom ennek elmondani, amire jutottunk idáig a kutatásba, de azon kívül, hogy ő eltűnik, ez a faj, a többi faj megmarad, de a tónak az árvaszúnyog populáció mérete az jelentősen lecsökken. Érdekes, hogy az üledék vizsgálatával mi ki tudjuk azt mutatni, hogy egy-egy fajnak hogyan változik a populáció mérete, ugye maradványok számából, és ennek az időre vetített mutatója az akkumulációs ráta vagy influx, meg tudjuk határozni, hogy milyen volt a múltban az árvaszúnyog populáció mérete, és mi azt látjuk, hogy 1920 és 40 között ez olyan mértékben lecsökkent, hogy azóta se tért vissza egy magasabb populáció méretbe, és ez a faj pedig teljesen kiesett belőle. A diverzitás, a fajdiverzitás nagyon lecsökkent, és a Szemesi medencében a ragadozó árvaszúnyog nemzetség, a Procladius nemzetség vette át az uralmat, de ugye egyetszámban ők sincsenek jelentős mértékben jelen, tehát egy elszegényedett árvaszúnyog fauna jellemzi ezt a medencét. Tehát a visszafordíthatatlanság az arra utal, hogy annak ellenére, hogy az 1990-es évek eleje óta a tó vízminőségében egy nagyon látványos javulás jelentkezik, ezt a cikkben is bemutatjuk, a víz kémiai paraméterek a klorofil tartalom változásában, hogy a tó tápanyag terheltsége csökkent, a foszfortartalom jelentősen csökkent, ezt úgy hívjuk összességében, hogy egy oligotrofizáció, tehát tápanyag csökkenés megy végbe. Szerintem akik a Balatonnál nyaralnak, akár most is megfigyelhetik egyébként, hogy annak ellenére, hogy nagyon meleg van, mégsem zöld a víz, tehát az átlátszósága, ha éppen nem nagy a szél, az jelentős a víznek, és ezek a kedvező folyamatok, amik végbe mentek a 90-es évek eleje óta, ennek ellenére az árvaszúnyog fauna erre nem reagált, és ezt hoztuk mi összefüggésbe azzal, hogy ez bizony egy úgynevezett top-down, felülről lefele jutó hatáseredménye, ami összefügg a halfauna méretével, ami ugye a telepítések révén jelentősen nagyobb, mint amit a tó eltartó képessége ma predesztinálna, vagy lehetővé tenne.
Az előbb mondott valami hasonlót, de megkérdezem, hogy azt írják ebben az ismertetőben, hogy a Balaton egy úgynevezett oligomezotróf rendszer, melynek eltartó képessége a halfauna tekintetében korlátos. Megtenné, hogy ezt megmondja, hogy ez micsoda?
Hát megpróbálom, de azt gondolom, hogy a limnológusok a limnológiai kutatóban még hozzá tudnak majd ehhez tenni, akik a halakkal foglalkoznak.
De most csak önnel készítek interjút, elnézést.
Jó, én elmondom, hogy én mit tudok erről. Tehát az, hogy mekkora halfaunát képes eltartani egy tó, ez függ attól, hogy mekkora az algaprodukciója, mekkora a tápláléklenc van a halak tápanyagául szolgáló élőlényeknek a sokasága, és hogyha ebből nincs elég, ugye most ez zajlik a tóban egyébként, tehát ez az oligotrofizációs folyamat, akkor azt fogjuk tapasztalni, mint amit a halasok tapasztalnak is, hogy egyre soványodnak például a dévérkeszegek, tehát hogy nem áll elegendő táplálék a halaknak a rendelkezésére. Tehát jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy túl nagy a halállomány, nyilván ezt a horgászok is eltávolítják részben a tóból, meg hát van érdeklődés elsőben ugye a pontyok iránt, amit mindig újra kell telepíteni. Tehát a keszek faunánál ezt már egyértelműen kimutatták, de ugye nyilván ilyenkor belép egy önszabályozó folyamat is majd. Mi azt látjuk, hogy az árvaszúnyog faunában ez nem mutatkozik jelen pillanatban még.
Tehát voltak éppen az árvaszúnyog lárváknak az élete, halála, stb. Az egy olyan, mint egy hőmérő, és ha azt megnézik, akkor abból mindent tudnak a tóval kapcsolatban?
Nem tudunk mindent a tóval kapcsolatban.
Idézőjelbe téve mindent tudnak, elnézést.
Hát sok mindent meg tudunk állapítani belőle, de fontos ezen kívül, ahogy mondtam is, hogy az algáknak a vizsgálata, tehát ugye vannak olyan algák, például a kovamosszatok, amelyeknek a váza megőrződik a tóban, vagy vannak olyan zöld mosszatok, amelyeknek a pigment anyaga őrződik meg a tóban. Tehát, hogyha ezeket elkezdjük még hozzátenni ezeket a vizsgálatokhoz, akkor még többet tudunk a vízminőség változásáról meg, mert ugye ők az elsődleges termelők, a táplálékláncnak azon elemei, amelyek fényes tápanyag hatására termelődnek a tóban. Úgyhogy ha ezeket mindig összerakjuk, akkor amit a múltról tudhatunk, azt tudjuk.
Most mi a teendő, hogy a Balaton vízminősége jó maradjon? Mert ugye most jó a vízminősége a Balatonnak.
Jó a vízminősége.
Emberi szempontból.
Jó a vízminősége a tónak, de ez egy rendkívül érzékeny rendszer. Talán a cikkben is említettem azt, és hogy hallhattak is róla, hogy 2019-től újra elindultak kékalga virágzások, amik viszont már egyértelműen nem a külső foszfor termelésnek voltak a következményei, hanem a magas vízszintnek, ami párosult azokban az években egy kis szél, vagy olyan állapottal, amikor alacsony volt a szélintenzitás, és egy hőrétegzett vízoszlop alakult ki, oxigén elfogyott az üledék felszínen, és az üledéknek magas a foszfor tartalma, ha oxigén hiány alakul ki, akkor ez vissza tud áramolni a vízbe, és ha ez követi egy szeles állapot, akkor ez felkeveredik, és akkor nagyon gyorsan kékalgák tudnak növekedni. Tehát ez is mutatja azt, hogy annak ellenére, hogy a foszforterhelés csökkent, mennyire érzékeny ez a rendszer a vízoszlopnak a magasan tartására. Nagyon nehéz kérdés, mert ugye a nyaralók szempontjából az is kritikus, hogyha a nyári vízszint lecsökkent, tehát a vízügynek egyáltalán nincsen könnyű helyzete azzal, hogyha nagyon magas vízszintet tart, azzal védi a Balatont a turizmus szempontjából. Ugye mi a cikkbe arra következtetésre jutunk, hogy véleményünk szerint az, hogyha a halfauna csökken, az csak követi a jelenlegi trendet, tehát ez egy örvendetes dolog, és ezt el kell fogadjuk, hogy egy csökkenő halállományra lenne szükség ahhoz, hogy a természetközeli állapotot állítsuk vissza.
Még egy utolsó kérdésem. Hogyan reagál a Balaton a rendkívül magas hőmérsékletekre, a globális felmelegedésre?
Ezt folyamatosan monitorozzák. Jelenleg én azt látom, áttekintve ezeket az eredményeket, hogy egyelőre még nem indult meg a kékalgáknak egy ilyen nagyon-nagyon drasztikus átrendeződése, vagy az algaflórának az átrendeződése, de ez mindenképpen várható a Balaton esetében. Ha megnézzük globálisan azt, hogy hogyan reagálnak a sekélytavak ezekre a melegedő vízhőmérsékletre, akkor nagyon sok helyen tapasztalják azt a kutatók, hogy a melegedés hatására elsősorban a kékalgák azok, amelyek nagyon gyorsan reagálnak, és ez mind összefüggésbe hozható általában a növekvő tápanyag tartalommal. De a Balaton esetében a változó hőmérsékletre az nagyon kiszámíthatatlan, hogy milyen válasz reakció lesz. Én egyelőre azt látom, és a mi kutatásaink sem mutatják azt, hogy nagyon jelentősen átrendeződött volna az alga flórája a Balatonnak a melegedés hatására, de ugye a nemzetközi kutatások alapján ez mindenképpen várható.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Magyar Enikő ökológus, az ELTE TTK professzor, az MTA doktora volt a vendég. vendégem. Kedi, csókolom, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.